Mi Isten tiszteleti megáldása és megszentelése Jézus Úrtól, a mi kegyelmes Istenünktől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz, közöttünk lakó Isten, aki adta az ő egyszülött fiát, hogy kimentsen bennünket a jelen való gonosz világból, hogy a világból együtt ellen leszünk. Amen. Imádkozzunk. Mennyi édesatánk az Úr Jézus Krisztus által. Köszönjük, hogy elcsendesedésre hívt bennünket. Köszönjük, hogy jöhetünk a kereszt alá. Köszönjük, hogy egy olyan nap lehet ez, ami emléknap, ami sötét, de adunk, hogy a Szent Lelkedés igén által mégis fényesen álljon előttünk a kereszt, mindaz, amit Jézus elvégzett értünk, miattunk és helyettünk. És az ő szeretete, az ő irgalma és kegyelme törje össze kemény szívünket, hogy még inkább lássuk és még jobban fájjon a bűneink az ő szeretetére tekintve. Kérünk téged, könyörülj rajtunk és készíts ezzel a mai estével is bennünket a Húsvét ünnepére. Hiszen tudjuk, hogy a mi Úrunk nem csak meghalt, ahogy meg volt írva, nem csak letette az életét, hanem szintén, ahogy meg volt írva, fölvette az Urat, és feltámadt a harmadik napon, hogy találkozásunk lehessen majd Húsvétkor veled, mint feltámadott a Jézus. Urunk, de most hadd nézzünk a keresztbe, ahol engedted, hogy a bűneinkkel oda szegezünk téged, könyörülj rajtunk, bocsásd meg ezt az Isten gyilkosságunkat, bocsásd meg, hogy most is fájdalmat, szomorúságot, szenvedést okozunk neked bűneinkkel, adulunk, hogy akarjunk azoktól megszabadulni, és kérjük a te szabadításodat, te bűnbocsánatodat, könyörülj rajtunk, megkeszített Isten fia Jézus. A drága véled érdeményért kérünk, kirgalmazz nékünk, szólj hozzánk a Szent Lelked és igéd által, a igéd igazság. Amen. Énekeljük a 341. kíséretet az első 5 versével, azon a különleges módon most, hogy először az első verset énekeljük, majd hallgassuk meg Jézus szenvedésének és halálának történetét Márk evangéliumából, és egy-egy részlet után ott énekeljük majd a második verset, a harmadikat és a negyediket is, így egyenként énekeljük. Most a 341. kicséret első versével kezdjük majd a kicséret, hallgatjuk, hogy a Krisztus őkhöz húzott, de lélek szenvedő. Thank you.
Hallgassuk most Jézus szenvedésének és halálának történetét Márk evangéliuma szerint, bibliolvasó rendünk szerint. Először olvasom Márk evangéliuma 15. részének 16-tól a 19. versét. A katonák elvitték őt a palota belsejébe, a helytartóságra, és összehívták az egész csapatot. Fölöltöztették bíborba, tövisből font koronát tettek a fejére, és elkezdték köszönteni. Üdvözl légy zsidó királya! Nátszállal verték a fejét, leköbdösték, és térdhajtással hódoltak előtte. Énekeljük a második verset. Miután kigúnyolták, levették róla a bíbor ruhát, felöltöztették saját ruhájába, és kivitték, hogy megfeszítsék őt. Kényszerítettek egy arra menő embert, Cirénei Simont, Alexander és Rúfusz apját, aki a mezőről jött, hogy vigye a keresztet. Elvitték őt a Golgota nevű helyre, ami azt jelenti koponya hely. És mirhás bort adtak neki, de ő nem fogadta el. Ekkor keresztre feszítették, és megosztoztak a ruháin, sorsot vetve, hogy ki mit kapjon. 9 óra volt, amikor megfeszítették, felirat is volt a kereszten, az ellene emelt vádról, amely így szólt, a zsidók királya. Vele együtt feszítettek keresztre 2 rablót, egyet jobb, egyet pedig bal keze felől. És így teljesedett be az írás, amely ezt mondja, és bűnösök közé számlálták. Az arra járók fejüket csóválva káromolták, és ezt mondták. Nosza te, aki lerombolod a templomot, és felépíted 3 nap alatt, mentsd meg magadat, szállj le a keresztről! Hasonlóan csúfolták a főpapok is maguk között, az írástudókkal együtt, és így szóltak. Másokat megmentett? De magát nem tudja megmenteni? A Krisztus, az Izrael királya szálljon le a keresztről, hogy lássuk és higgyünk. Azok is gyalázták, akik vele együtt voltak megfeszítve. A 3. vers következik.
Thank you.
Amikor 12 óra lett, sötétség támadt az egész földön 3 óráig. 3 órakor Jézus hangosan felkiáltott: Éloi, Éloi, láma sabachthani, ami ezt jelenti: én Istenem, miért hagytál el engem? Néhányan az ott állók közül, akik meghallották, így szóltak: nézd, Illést hívja. Valaki elfutott, megtöltött egy szivacsot ecettel, nátszára tűzte, inni adott neki, és így szólt: lássuk csak, eljön-e Illés, hogy levegye. Jézus azonban hangosan felkiáltott, kilehelte lelkét. Ekkor a templom kárpitja felülről az aljáig ketté hasadt. Amikor a százados, aki vele szemben állt, látta, hogy így lehelte ki lelkét, ezt mondta: bizony ez az ember Isten fia volt. Voltak ott asszonyok is, akik távolról figyelték, köztük a magdalai Mária, továbbá Mária, a kis Jakab és József anyja, valamint Salómé, akik követték őt, és szolgáltak neki, amikor Galileában volt, és sok más asszony is, akik vele mentek Jeruzsálembe. A 4. verset énekeljük. Amikor beesteledett, mivel az előkészület napja, vagyis szombat előtti nap volt, eljött Arimátiai József, a nagy tanács tekintélyes tagja, aki maga is várta az Isten országát. Bátran bement Pilátushoz, és elkérte Jézus testét. Pilátus csodálkozott azon, hogy már meghalt. Ezért hívatta a századost, és megkérdezte tőle, hogy meghalt-e már. Amikor ezt megtudta a századostól, kiadta a holttestet Józsefnek. Ő pedig gyolcsot vásárolt, levette őt, begöngyölte a gyolcsba, elhelyezte egy sziklába vágott sírboltba, és követ hengerített a sírbolt bejárata elé. A magdalai Mária és Mária, a József anyja pedig figyelte, hová helyezték őt. Isten igének a hallgatására készülve énekeljük az 5. verset fennállva. Isten szeretett népe, az az ige, ami szólt hozzám, és hiszem, hogy Szent Lelke által hozzátok is szólni kíván, írva található az előbb felolvasott evangéliumi részben, Márk evangéliuma 15. részéből, és most újra olvasom a 37. és 38. verset, amely így szólt hozzánk. Jézus azonban hangosan felkiáltva kilehelte lelkét, ekkor a templom kárpitja felülről az aljáig ketté hasadt. Amen. Az Isten igaz beszéde, az evangélium igéi, foglaljunk helyet. Tisztelt bűnbánatot tartó gyülekezet, a mai üzenetnek azt a címet adtam, hogy ketté hasadt. Ötféleképpen szeretnék beszélni erről a tényről, hogy bizony nagypénteken Jézus kereszthalálakor több dolog is meghasadt. Meghasadt a kereszt, amikor a szögeket ütötték belé, meghasadt az atya szíve, meghasadt Jézus szíve, és ahogy olvastuk, meghasadt a kárpit maga a nagy templomban, és az utolsó üzenet pedig ez lesz, te szíved is meg fog hasadni. Tisztelt ünneplő gyülekezet, láttunk már életnagyságú keresztet, nekünk is van egy közel életnagyságú kereszt, amit csak ilyenkor nagypénteken teszünk ki. És ezen az ünnepen is felállítottunk. Emlékeztessen bennünket arra ez a nagy kereszt, hogy a kereszt az a hely, ahol a mi bűneink és Isten szentsége egymásnak feszülnek. Minden hamis, elrontott dolgunkért, bűneinkért, amit valaha is teszünk, vagy már tettünk, akár cselekedetben, akár beszédben, gondolatban, vagy mulasztással, meghalt Jézus. Mi minden kibírt értünk, erről szól az ő szenvedésének története. Önként szeretetből vállalta értünk a korbácsütéseket, a köpéseket, a gúnyolódást, az ütéseket és a szegeket, amivel az Isten fiát, a közöttünk járt Istent keresztre feszítettük. Amikor legközelebb látod a keresztet, akár úgy, hogy eszedbe jut Jézus keresztje, akár úgy, hogy fölnézel egy nagypénteki vagy egy húsvéti keresztre, gondold meg, gondold át, hogy számodra mit jelent a kereszt személyesen. Az atya szíve is meghasadt. Isten engedte, hogy az ő tökéletesen szent fia önként szeretetből vállalva ezt a nagy áldozatot, meghaljon a mi helyünkben. Nagyszerdán Barabásról hallottunk, és most a versben is előjött ez a gondolat, hogy Barabásnak egyetlen esélye volt, hogy életben maradjon, mégpedig az, hogyha Jézus meghal helyette. Ha Jézus nem halt volna meg helyette, akkor biztos, hogy kivégezték volna, vagy haláláig börtönben maradt volna. Lehet, hogy éppen egy politikailag korrekt ünnepen, a császár kultusz ünnepén végezték volna ki, de nem halt meg, mert meghalt helyében Jézus, és őt szabadon engedték. És mi mindannyian Barabások vagyunk, ugyanis nekünk is ez az egyetlen esélyünk, hogy az örök haláltól, a kárhozattól megszabaduljunk. Nincs más esély, csak az, hogy Isten fia meghalt értünk a mi helyünkben, a bűneink büntetését fölvíve a fára, elszenvedve a kárhozat terhét. Hiszen tudjuk, ahogy mondjuk a Hiszek egyben is, Jézus lelke nagy szombaton, miután eltemették, megjárta a poklot. Vagyis mondhatjuk, hogy halála után megjárta a poklot helyettünk. És beszélt a tömlőcben lévő lelkeknek, ahogy mondja egy másik helyen a Biblia. Nekünk is ez az egyetlen esélyünk, mint Barabásnak. De ha a keresztre nézünk, ez is jusson az eszünkbe, hogy az Atya szíve hasad bele ebbe. Hogy az ő szeplőtelen, tiszta fiát, az Isten bárányát, aki önként szeretetből ment a keresztre, megáldoztatott értünk. A harmadik üzenet az, hogy Jézus szíve is meghasadt. Hiszen tudjuk, hogy ez már akkor megtörtént, amikor útban volt a templomőrség, a felbújtott tömeggel, az áruló Júdással a Gecsemáné kert felé, hiszen amikor ott tusakodott imádságban, akkor mondta, hogy szomorú vagyok, mint halálig. Ahogy kezdte szenvedését, már meghasadt a szíve, értünk. És milyen csodálatos, hogy nem az igazság győzött ott akkor. Mert ha az igazság győzött volna, akkor az lett volna, amit a sátán mondott az ő fülébe. A pasiófilm ezzel kezdődik. Nem tudom, hogy keresztény hagyomány szerint rakta bele a rendező ezt a jelenetet, de ha emlékeztek testvérek ott a filmben, a sátán ezt súgta Jézus fülébe, hogy értük, miért halsz meg? Hiszen meg fognak tagadni téged, elhagynak. Ugyanúgy fognak élni, mint eddig. Nem érdemes értük meghalni. Hogyha az igazság érvényesül, az emberi igazság, a földi igazság, akkor jaj nekünk. Mert emberileg szólva, tényleg nem érdemes értünk meghalni. Ezt azért mondom, hogy annál inkább fájjanak a mi bűneink, fájjon a mi lelkünk állapota. De milyen csodálatos, hogy az Isten igazsága győzött. És az Isten igazsága, amely ugyanígy kezdődik, hogy a bűn zsoldja halál, olvassuk a római levélben, nem csak a testi halál, hogy 120 évig élünk itt a földön, legtöbbünk eddig se, hanem a lelki halál, az örök kárhozat. De ahogy folytatja az evangéliumra alapozva Pál apostol, de az Isten kegyelmi ajándéka, az örök élet Jézus Krisztusban. De az, hogy Jézus megszerezze számunkra a bűnbocsánatot, az örök életet, hogy Isten igazságának szerezzen érvényt, ahhoz meg kellett, hogy hasadjon a szíve értünk. De ő mégis önként és szeretetből tette meg ezt. Nem kényszerből. Az Atya nem egy igazságtalan apaként odaáldozta az ő fiát, hanem Jézus maga mondta, hogy itt vagyok, Atyám. Ahogy írva van rólam a könyvtekercsben, a prófétáknál, itt vagyok, hogy teljesítsem az én küldetésemet. Atya, Isten, szerető apa, Jézus önként vállalta értünk ezt a nagy árat, amit fizetett. Angliában amerikai nagyszülők meglátogatták a gyermekeiket, az Angliában élő gyermekeiket. És húsvét után visszautaztak. Amikor elbúcsúztak, akkor a kis unokák, kis kislányok sírva fakadtak, és kérték a nagyszülőket, hogy ne menjetek el, maradjatok velünk. És ahogy elbúcsúzkodtak, és integettek a nagyszülők, és a gyermekek tovább sírtak, egyszer csak az apa megszólalt, és azt mondta, hogy ez a szeretet ára. Igen. Fáj, ha elválasztanak minket szeretteinktől. Fáj az, amikor szeretteink meghalnak, és búcsút veszünk tőlük itt a földön. Hiszen ilyenkor, húsvétkor elhunyt szeretteinkre is emlékezünk, pláne azokra, akik után még nem gyógyult meg a szívünk, Fáj az is, amikor családok mennek szét, amikor gyermeket elválasztják a szüleiktől, mert elváltak. Minden ilyen elválás, a halál, a szétesett kapcsolatoknak nagy ára van. De gondoljunk arra, hogy Jézus mit érezhetett, amikor az atyától szakadt el, és a bűneink súlya, sőt az egész világ súlya, az addig elkövetett bűnök súlya, a világ történelemben elkövetett bűnök súlya, és azok súlya is, amiket el fognak követni az emberek, a mi bűneink is most, a mai napi bűneink is, az ő vállára nehezettek. Ekkor kiáltott fel, én Istenem, miért hagytál el engem? Az ő tiszta, bűntelen fiát teljesen magára hagyta az Atya, hogy bűneink terhét hordozza. De önként, Ézsaiásnál is ezt olvastuk, Isten tiszteltünk kezdetén, szinte szóról szóra megprófétálva, hogy mi történt Jézussal a kereszten, így olvastuk, hiszen önként ment a halálba. Hagyta, hogy a bűnösök közé sorolják, pedig sokak vétkét vállalta magára, és közben járt a bűnösökért. Hagyta. A mi bűneinket vállalta magára, a mi vétkeinkért törték össze, a mi bűneinkért kapott sebeket, és ráadásul még közben is járt a bűnösökért. Jézus szíve meghasadt. A kereszt fája meghasadt. Az Atya szíve meghasadt. Jézus szíve meghasadt. És ahogy olvassuk, Jézus halálakor, amikor hangosan felkiáltva lehelte ki lelkét, a templom kárpitja felülről az aljáig ketté hasadt. Mit jelent ez? Ez volt az a vastag kárpit, ahova csak egy évben egyszer a főpap mehetett be. A nagy engesztelési ünnepen, amikor egy borjúnak a vérét, egy bikaborjút áldoztak föl Isten népe bűneiért, és ennek az áldozati állatnak a vérével ment be a főpap ezen a nagy engesztelési ünnepen, ez a Jom Kippur ünnep, és ezzel a vérrel hintette meg a templom kárpitja mögött lévő szövetség ládáját. Tehát a templom kárpitja mögött a szentek szentje volt. De hogyha a főpap méltatlanul ment be, nem Isten szíve szerint főpap volt, akkor jaj volt neki, lehet, hogy nem jött ki onnan. A főpap ment be, hintette meg a vérrel a szövetség ládáját, amit Izrael népe, amit az ószövetségi hagyomány Isten trónjának tekintett. Tehát nem csak egy díszes ládáról van szó, amin belül ott van a 10 parancsolat, ott van a pusztai vándorlás emléke, a mannából félrerakott kis mennyiség, vagy éppen Áron papságát jelképező vessző, bot, ami kivirágzott, amikor Isten megerősítette a papságot Áron nemzedékében, hanem ezt tekintették Isten trónjának. És Isten trónjánál, a trónterembe, az engesztelő áldozat vére szerzett engesztelést, bűnbocsánatot. És ez történt egyszer s mindenkorra, amikor Jézus, mint a szeplőtelen, ártatlan Isten báránya, az ő vérét áldozta értünk, akkor meghasadt ez a kárpit, megnyílt, és nyitva maradt. Nyitva van, szabad az út Isten tróntermébe. És amikor mi keresztjének, reformátusok úgy imádkozunk, hogy mennyi édesatyánk az Úr Jézus Krisztus nevében, amikor így kezdjük az imánkat, vagy a végére mondjuk oda, hogy Jézus nevében imádkoztunk, atyám, akkor pont ezért mondjuk, hogy Jézus érdeméért, kegyelemből, hitáltal beléphessünk a trónterembe. Nincsen zárt ajtó. Nincsenek az ajtót őrző kérubok, mint amik őrizték az elveszett paradicsomnak az ajtajait, amikor az első emberpár az ő bűne miatt menekült Isten paradicsomából. Nincsenek már ott a kérubok, az kapu nyitva, az Isten trónterme nyitva, nem egy évbe egyszer, amikor nagy áldozatot mutatnak be, hanem Jézus kereszthalála óta, az első nagypéntek óta, több mint 2000 éve mióta tart a kegyelmi idő, a kárpit nyitva van, a kárpit meghasadt. Jézusért szabad az út Isten tróntermébe. Testvérek, nem mehetünk el csak úgy ilyen nagy kegyelem mellett. Jézusnak ez a szeretete össze kell, hogy törje kemény szívünket. Milyen bűnök keményítik a te szívedet most? Mi miatt van benned engeszteletlenség, harag? Vagy mint Péterben volt, mikor Jézust elfogták, átkozódott? Vagy éppen káromkodott? Mi az, ami miatt ilyen kemény vagy? Mi az, ami miatt nem akarsz menni az Isten tróntermébe a kárpiton keresztül, hanem menekülsz? És a haragodnak, keserűségednek, keménységednek adsz utat. Ez az Isten tisztelet arra hív téged, hogy letegyed. Mert amikor majd meggyújtjuk a segítőknek a segítségével a kis mécseseket, amit kaptál, ez a te bűneidet jelenti, és a lángja a kárhozat lángját és tizét. És hogyha ki jössz a kegyelem asztalához, ha te bűneidet bánod és le akarod tenni, ezt az égő mécsest tedd majd le a kereszt alá, a földre, és utána jöhetsz a kegyelem asztalához, az úrvacsorához. Ne feledd el, amikor az úrasztala meg van terítve, hogy a kárpit ketté hasadt, a kegyelem asztalához szabad az út. Nem választhat el semmi Isten szeretetétől, csak a te kemény szíved, vagy megáltalkodottságod, vagy bűneid, amiben tudatosan élsz még mindig, ezeket tedd le, vidd Jézus keresztjéhez. És az ötödik utolsó üzenet, hogy a te szíved is meg fog hasadni. Ne gondold meg, hogy megúszod. Nehogy azt gondold, hogyha a kereszt fája meghasadt a te bűneid miatt, amikkel keresztre feszítetted Jézust. Vagy nehogy azt gondold, hogyha az Atya szíve és Jézus szíve meghasadt, hogy minket szeretni tudjon és elfogadjon. És ne gondold, hogyha a kárpit meghasadt, akkor a te szíved nem fog meghasadni, hanem majd itt a földön gazdag, fájdalommentes életet fogsz élni, minden sikerül. Ez mitosz, ez álom, ez hamis váradalom, mert a te szíved is meg kell, hogy hasadjon, és meg is fog. Mert szembesülsz, ha Jézus követed, szembesülni fogsz, hogy nincs olyan emberi szeretet, ami be tudná tölteni a te szükségedet. Nem fogsz ilyet kapni. Csak Jézus szeretete töltheti be azt az űrt, azt a szeretetet, amit más nem tud megadni neked. Még a legközelebbiektől sem kapsz, és talán ez fáj a legjobban, amikor azoktól, akik leginkább várod, attól nem kapsz szereteted. Szívet meghasító fájdalom. Aztán majd rájössz, miután kijózanodsz az önzőségedből, hogy benned sincs elég szeretet. Nem csak abban, akiket vádoltál, vagy akiktől nem kaptál szeretetet, pedig vártad, hanem benned sincs elég szeretet. Még ahhoz sincs, hogy hordozd magadat. Még ahhoz sincs benned elég szeretet, hogy a te életedet ne kárhoztasd. Sőt, ahhoz sincs benned elég szeretet, hogy családodat hordozzad. Meg erő sincs. Hogyha a jódlét evangéliumba hiszel, csalódni fogsz. Mert komolyan kell venned a bűn következményét, ebben a világban, és ezt a saját életedben is. Mert igen, a világ a bűn alá rekesztettségben él. És ebben a világban élve a bűn alá rekesztettség fájni fog. Ezzel fog szembesülni minden nap a hétköznapokban is, az emberi kapcsolataidban is. De a te meghasadt szíved, ami a szeretetlenség világa és a saját szeretetlenséged miatt hasad meg, az vigyen oda téged a kárpiton belőre, az Isten királyi trónjához, ahol nem csak az Atya van, hanem ahol Jézus van, imádkozik érted, és ahova jöhetsz minden nap a te imádságaiddal. Igen, a kereszt mutatja meg a bűnöd mélységét, de Isten szeretetének és kegyelmének elképzelhetetlen nagyságát is. Nehogy semmibe vedd Istennek ezt a nagy kegyelmét. Ne halogass jönni hozzá a te megtört szíveddel, bármi is törte az meg. De hogyha csak fájó, sajgó szíved van, a sebeid fájnak, ez még nem elég, hogy Istenhez jöjj. Mert ettől még ez világszerinti megkeményedéshez is vezethet téged. Akkor tudsz majd jönni, és akkor jössz Jézushoz, ha abba hasadt meg a szíved, hogy ő ennyire szeretett téged, hogy önmagát adta érted. Ez az evangélium, ez a szeretet törte össze az apostolok szívét, annyira, hogy egy kivétellel mindannyian mártír halált is vállaltak Jézusért, amikor Isten evangéliumát hirdették. Az öreg János az, aki késő öreg korában halt meg, és akkor írta János evangéliumát. Én ezt kívánom nektek, hogy hitáltal, kegyelemből, Jézus érdeméért bátran lépjetek be Isten királyi trónjához. Jöjjetek be most is, tegyétek le bűneiteket Jézus keresztje alá, mert tart még a kegyelmi idő, tart még a ma, és ne menjetek úgy el, hogy Jézus szíve meg ne törje, nem törte meg a szíveteket, hanem olyan megtört szívvel menjünk a kereszthez, ami megbánhatatlan megtérést szerez az üdvösségre Jézusért, hitáltal, kegyelemből. Amen. Könyörögjünk. Urunk Istenünk, köszönjük, hogy az evangélium emlékeztet bennünket, hogy nem csak nekünk vannak sebeink, és nem csak nekünk törik meg a szívünk, amikor gyászolunk, vagy amikor szétesett családokat, emberi kapcsolatokat látunk, vagy saját magunk tapasztalunk, hanem neked is, Atyánk, nagy sebeid vannak. Meghasadt a te szíved, meghasadt Jézus szíve. De köszönjük, hogy ez a hasadás, ez a halálos szeretet, ez ahhoz vezetett, hogy megnyílt a te tróntermed, és jöhetünk hozzád bűneinket, bánva és letéve eléd. És köszönjük, hogy ez nyitva áll minden nap. Urunk, add, hogy meg tudjunk térni a mostani bűneinkből. És azokért is imádkozunk, akik soha nem tették még az életüket a te kezedbe, hogy tegyék azt meg, hogy újjászülessenek, hogy bűneik bocsánat által új életet kezdjenek. És hogyha mi téged követőknek keményedett meg a szívünk, hogy megáltalkodottságban járunk, hogy mi is meg tudjunk térni. Hát, hogy ne folytassuk tovább azt, amit teszünk, ne szomorítsunk téged, hiszen a te szenvedéseid miattunk nem teltek be, még most sem. Könyörülj rajtunk, Atyánk, Jézusért kérünk, bocsáss meg bűneinket, és áldunk téged, Krisztusunk, hogy te a véredet ontottad értünk a kereszten. Te drága véred érdemében részesíts bennünket most is. Könyörülj rajtunk. Te véred szeressen engesztelés nekünk. Amen. Mondjuk el együtt fennállva az Úr Jézus imádságát, majd utána vegyük Isten áldását, és az áldás közben kérem, hogy a nagy fényszórókat azt kapcsoljuk le. Mondjuk el együtt az Úr Jézus imádságát. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Vegyük Isten áldását. A minden kegyelemnek Istene pedig, aki kihozta a halálból, ami Urunkat Jézus Krisztust örök szövetség vére által, kegyelmezzen néktek, bocsássa meg a ti bűneiteket, és az ő szent lelk által vezessen benneteket új életben, hogy együtt mondhassuk az apostoli tanúságtétellel azt az életet, amit itt a földön élek, az Isten fiába vetett hitben élem, aki szeretett engem, és önmagát adta értem. Amen. Gyújtsuk le a nagy lámpákat, és kezdjük el meggyújtani a mécseseket. Kérem a segít, foglaljunk helyet, és kérem a segítőket, hogy a nagy gyertyák segítségével gyújtsuk meg a mécseseket. A gyertya gyújtás után pedig Gárdonyi Zsolt Krisztus hét szava kereszten című művet hallgassuk meg, amit bemutat nekünk dr. Szabó Balázs kántorunk.
Hallgassa meg a gyülekezet a 337. dicséret, a paradicsomnak a szép élő mája kezdető énekünk feldolgozását Gárdonyi Zsolt tollából. A kompozíció tételei Krisztus hét szabát képviseli, a gyülekezetünk énekünk dallamának feldolgozásai, amely segítségével elgondolkodhatunk, eltöprenkedünk a passió eseményét felett. Következzék tehát Krisztus hét szava kereszten.
Látja valahogy ott áll az ő anyja, és az a tanítvány, akit szeret valahogy. Imhol a te fiad? Aztán mondd a tanítványnak, imhol a te anyád?
Mikor azért elvette